Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Unió szakpolitikai magazinja, amit a Bruxinfo közreműködésével készítünk. A vonalban Gyévai Zoltán, a Bruxinfo főszerkesztője, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Az Európai Bizottság harmadával csökkentené az új személyautók és haszongépjárművek átlagos széndioxid kibocsátását 2030-ra a 2021-es szinthez képest. A testület bemutatta javaslat csomagját, ami tulajdonképpen az elektromos autók elterjedését segíteni. Mi van ebben a csomagban, illetve mennyire tűnik ez ambiciózusnak vagy megvalósíthatónak? Hogy látod?
Én úgy gondolom, hogy mikor az Európai Bizottság egy ilyen gazdasági szempontból elképesztő jelentőségű csomagot tesz le az asztalra, akkor nyilvánvalóan adódik rögtön, hogy két szempontot figyelembe kell venni. Az egyik szempont az, hogy az Európai Uniónak komoly kötelezettségvállalásai vannak a klímavédelmi oldalon, az éghajlatváltozás szempontjából, ezt a párizsi ENSZ globális konferencián az Európai Unió jelezte, ugye 2030-ig a 1990-es szinthez képest legalább 40%-kal akarják csökkenteni az üvegházhatást okozó gázoknak a kibocsátását. Ehhez képest kell azokat a szakpolitikai kezdeményezéseket letenni az asztalra, javaslatokat, amelyek ezt alátámasztják a gyakorlatban. Ez az egyik oldala a történetnek. A másik oldala pedig az, hogy természetesen mindennek azért úgy kell történnie, hogy mindez ne tegye tönkre, ne vigye padlóra az Európai Unió fontos ipari konglomerátumait, vagy így fogalmazok az ipari struktúráit. És ezek között azért tudjuk azt, hogy az autógyártás kiemelt szerepet élvez, nem csak azért, mert hogy mennyire jár hozzá a GDP-hez, mert nagy munkahelyteremtő ágazatról is van szó. És akkor beszéljünk még arról is természetesen, hogy a fogyasztók szempontjából is érdekes ez azt megnézni, hogy nem mindegy, ugye, hogy milyen autókat fogunk vezetni, és ezt hogyan vezetjük majd a jövőben. Ezeket a szempontokat kell összerakni, és ezért, amikor az Európai Bizottság arról beszél, hogy egy ambíciózus, akkor azért hozzá kell tenni azt természetesen, hogy igen, ambíciózusnak tekinthető bizonyos szempontból, de nyilvánvalóan a környezetvédőket nem elégíti ki, nem eléggé ambíciózus, az autógyártók számára pedig túlságosan is ambíciózus csomagról van szó. Szóval ennek ellenére ugye az a lényeg, hogy ha 2020-ig a jelenlegi szabályozás szerint a gépkocsiknak, az autóknak flotta szinten, mert ugye az autógyártókról nézzük, akkor átlagosan flotta szinten beszélünk erről, átlagosan kilométerenként 95 g-ra kell levinni a széndioxid kibocsátást. Ehhez képest az új javaslatcsomag, ugye figyelembe véve azt a célt, amiről beszéltem, hogy a közlekedésnek hozzá kell járulnia a üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez, ehhez képest kalibrálta be tulajdonképpen az Európai Bizottság egy ilyen 10 éves időszakra azt, hogy az autógyártók menjenek, haladjanak tovább ezen a megkezdett úton, de, és ez nagyon fontos, ez már gyakorlatilag azt is azért felvillantja, hogy az út végén zéro, nulla kibocsátású autókról van szó, és ezek az elektromos autók. Azért azt hozzá kell tenni ilyenkor természetesen, hiszen a környezetvédők rögtön rá is mutatnak erre az ellentmondásra, hogyha elektromos árammal működnek az autók, azt az elektromos áramot is elő kell állítani valamiből. Ez pedig ugye pillanatnyilag kétfajta módszerrel történik, vagy szén alapú energiaforrásból, vagy pedig a megújuló energiaforrásokból. Az Európai Bizottság javaslata igazából ezt a kérdést, amit a környezetvédők nagyon fontosnak tartanak, nem nagyon válaszolja meg, illetve pontosabban a már meglévő jogi eszközökre és mechanizmusokra támaszkodva kívánja megoldani ezt a kérdést is.
Mit szólnak mindehhez az autógyártók? Technikailag a jelen tudásunk szerint megoldható-e viszonylag mondjuk így könnyen, legalábbis költséghatékonyan, hogy 30%-kal csökkenjen a személyautók széndioxid kibocsátása?
És azt hiszem, hogy megoldható. Ugye azért azt látni kell természetesen, hogy a múltban történtek már olyan erőfeszítések, amelyek lehet, hogy egy legalábbis ugye utólag visszanézve, talán irreális célokat tűztek ki az autógyártók elé. Arra gondolok, ugye, hogy az utóbbi években tört ki az a dieselgate botrány is, a dieselbotrány is. Ugye ennek az ott a lényege, hogy az autógyártók ugye bevállalták, kénytelenek voltak bevállalni a kitűzött kibocsátás csökkentési célokat, de gyakorlatilag manipulálták a tesztelési eredményeket, hiszen mint kiderült, hogy a tesztviszonyok, tehát laboratóriumi körülmények között egészen más a kibocsátás, mint a gyakorlatban, mint a reális életben. És ilyen szempontból természetesen ez óvatosságra is inti a jog kezdeményezőt, vagy az Európai Bizottság, hogy ne tegyen le az asztalra olyan elképzeléseket, amelyek aztán irreálisak és nem megvalósíthatók. A második megjegyzésem ezzel kapcsolatban pedig az, ami politikai akaratnak a kérdése. Ha egyszer a politikai akarat megvan, és a jogi szabályozás kijelöl egy határozott irányt, akkor az autógyártóknak és az összes csatlakozó, kapcsolódó iparágnak ebbe az irányba kell mennie, számukra ez fogja jelenteni majd a következő években a fejlődés irányát és a kereteket. Magyarán nem lehet majd habozni, nem lehet megpróbálni kiskapukat keresni, mert azokat mindig lehet természetesen, és kiskapuk nyilván lesznek is, de elindul, így fogalmazok, elindul a gulya egy irányba, a főkolompos felé, és ez azt is jelenti majd, hogy mindenre rámozdul az, az innovációs bázis. A cégek rengeteg pénzt fognak költeni arra, hogy lehetőség szerint ezt a kibocsátás csökkentést költséghatékonyan oldják meg a lehető legkevesebb költség mellett, és ez nyilvánvalóan egyfajta ösztönzést fog jelenteni az új innovációs megoldásokhoz, amit tegyük hozzá egyébként, valahol az európai iparnak is érdekei. Nem akarja az Európai Unió, az Európai Bizottság megismételni azt a problémát, ami a napelemekkel fordult elő, hogy az Európai Unió klímapolitikájából alapvetően a kínai napelemgyártók húzták a fő hasznot. Ezért ennek a mostani javaslatcsónak van egy olyan eleme is, ami például, ami már kibontakozóban van már most is, hogy a jövőbeni autók, az elektromos autók már nem motorral fognak működni, hanem az elemek működtetik majd. Hogy az elemgyártás, ami egy nagyon nagy biznisz lesz a jövőben, az inkább Európában, az európai ipar alapján valósuljon meg, és az Európa számára teremtsen munkahelyeket. Arra is emlékeztetnék, hogy ezért nagyon érdekes, és szerintem nem alábecsülendő eleme ennek az egész csomagnak az, hogy milyen hatása lesz mindennek, ennek az automatizációnak, illetve a zéró kibocsátásnak, például a munkahelyekre, hiszen az tudva levő például, hogy ha egy normális, egy átlagos autó, benzines autónak 1400 alkatrésze van, akkor például az elektromos autóknak csak 400 alkatrészük. De a költségük például, a karbantartás költsége is alacsonyabbak lesznek az elektromos autók esetében. Mindennek pedig hatása lesz munkaerőre is, hiszen valószínűleg kevesebb emberre lesz szükség a jövőben az autók előállításához. Tehát ezeket a kérdéseket föl kell készülni, és ez magyarázza meg, ez indokolja azt, hogy ez a fölkészülési időszak most gyakorlatilag egy 10 éves periódus lesz az autógyártók számára is.
A hírek szerint az autógyártók próbáltak lobbizni, hogy ne 30, csak 20% legyen a kitűzött cél. Mennyire releváns ez a 10%? Mi az, ami miatt vajon ezt kérték, vagy ezt szerették volna elérni? Lehet erről tudni, lehet erről hallani?
Az autógyártók ugye azért mindig abban a cipőben járnak, ebben az esetben, még hogyha ez ilyen képzavarnak is tűnik, tehát abban a cipőben járnak, hogy azért igyekeznek ők is kitolni azokat a döntéseket, amelyek egyébként idővel is megéleli az idő ezeket, de lehetőleg ugye megpróbálják azért a könnyebb végét megfogni a dolognak, és nyilvánvalóan azért az ő szempontjukból ők meg látják azokat a kockázatokat, amikről én is beszéltem, például a munkahelyekre nézve, és nyilván a jövedelmezőség szempontjából is. Az tény és való, hogy ezért ők kevésbé érdekeltek abba, hogy nagyon ambíciózus célokat jelöljenek meg az Európai Unió szinten, hiszen ez kezdetben költségeket fog, pluszköltségeket fog járni számukra. De azért van itt egy olyan szempont, amit nem szabad elfelejteni, és ez a külső verseny szempont, ugye, hogy azt látni kell, hogy a kínai autógyártók, és nem csak a kínaiak, ugye a japánok is, a gyerekkorák is már nagyon rámozdultak erre a piacra, az elektromos autó piacára. És hogyha Európa, és ez van mögötte való, egy olyan fajta megoldást választ, ami el is indul egy irányba, meg nem is, hanem ad kellő löketet, kellő ösztönzést az autógyártók számára, akkor ez úgy fog elindulni ez a folyamat, hogy el is fog indulni, meg nem is, miközben mások, ahogy említettem a kínai napelemek esetében, mások ezt maximálisan ki fogják használni, benyomulnak majd a piacra, és akkor az európai bottal ütletik majd a nyomukat. Azt azért látjuk, hogy ha Európa, az Európai Unió Európa versenyképes valamilyen szinten, az az autógyártás. A legjobb autók Európával kerülnek ki, még ha esetleg ezekkel sokan vitatkoznak is. Úgyhogy azért ez tulajdonképpen egy olyan beruházás, nyilvánvalóan, ami kezdetben talán sok pénzbe fog kerülni, költségbe fog kerülni az autógyártók számára, de amely, hogyha nem történik meg, akkor hosszabb távon esetleg visszafelé fog esülni. Tehát én azt hiszem, a rövid távú érdekek és a hosszú távú érdekek itt egymással bizonyos szempontból nem pedig egymás vagy egymással szembe is kerülhetnek. Ez magyarázhatja az autógyártóknak azt a célját, hogy ezeket a célokat felhigítsák, felvizezzék esetleg, kevésbé ambiciós célok kitűzésére ösztökéljék az Európai Uniót.
Köszönöm, az elmúlt percekben Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. A hírek után folytatódik a brüsszeli hétfősora.